Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szeretnénk neked megköszönni azt, hogy nem az igazságod szerint bánsz velünk, mert a te örök igazságod szerint kárhozaton kívül senki nem érdemel tőled senki mást. Köszönjük neked, hogy te a te irgalmasságod szerint bánsz velünk, és így jött ide egyszülött fiad Jézus Krisztus telve kegyelemmel és igazsággal, mert Jézus Krisztusban a te kegyelmed nem igazságos, mert nem azt kapjuk, amit érdemeljük, hanem azt, amit a te irgalmasságodból akarsz cselekedni velünk, megmentésünket, megváltásunkat, megszabadításunkat, megtartásunkat, és a hit útján a győzelemre vezetésünket. Szeretnénk most ígédre így figyelni, hogy a hitünket ebben a lelki látásban erősíthesd meg. Amen. Amint a meghívón is tetszettek olvasni, azt a feladatot kaptam, hogy a kezdő áhítatban a bűnbánati Isten tiszteletek szükségességéről szóljunk a tékozló fiú példázata alapján. Olvasom az ígét akkor a Lukács evangélium a 15. részéből, a 11. verstől. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia, a fiatalabb ezt mondta apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét, erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához, még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltott, és vigadozni kezdtek. Testvérem, én két rövid mondatról fogok szólni. Az egyik ez, magába szállt, a másik pedig ez, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Testvéreim, azt gondolom, hogy mindannyian érzékeljük a magyar társadalomban, hogy beteg a társadalom. Nem csak egyesek, hanem az egész társadalom beteg, elég bekapcsolni egy tévéhíradót, elég meghallgatni egy rádió híreket, és sorolják ott azokat a tüneteket, amik az egésznek a betegségéről szól. Beteg a család, és beteg az ember lelke is. Mi ennek az igazi oka? És az a baj igazából ma, hogy senki nem az okát akarja gyógyítani, hanem mindenki a tüneteket akarja csak eltüntetni. Testvéreim, én azt gondolom, hogy nem hoz semmiféle megoldást az, amikor messiánisztikus szép ígéreteket kapunk, hogy ez se tudja jól, az se tudja jól, majd mi tudjuk jól. Ez sehova nem vezet. De ugyanakkor semmi értelme nincs annak sem, ami világviszonylatban egyre jobban terjed ma, amikor a különféle pszichológiai terapeuták jó pénzért lélekbúvárkodnak. Délelőtt is én ezt az igét mondtam el, mert ma már a lebetegedett a beosztott lelkészünk, és elmondtam, hogy olvastam hogy van olyan, aki Amerikában, ha reggel elkezd esni az eső, akkor felhívja a pszichológusát, hogy elindulhatok-e ma dolgozni, mert esik az eső. Ez nem gyógyulás, ez bolondéria. Olyan ez, testvéreim, mint aki olvasta a Bujufa alatt című kis könyvet, ugye ott van az orvos hajlamú majom, aki mindenkinek, minden betegségére ugyanazt a kezelést adja, mindig átköti a karját. Hogy szegény tüdőbeteg, vagy nem tudom én, más beteg, ugye a tüdőbeteg majom az belehalt ebbe a kezelésbe. Tehát testvéreim, nem lehet anélkül lelkileg gyógyulni, hogy az igazi baj okát meg nem látjuk, fel nem ismeri valaki. Na de, ugye az a baj, hogyha az ember lelkileg beteg, akkor ebben már eleve benne van az, hogy ember embert nem tud gyógyítani. Mert te is ugyanolyan beteg vagy lelkileg, mint amilyen én is voltam. Tehát ha nekem 17 éves koromig azt mondták volna, hogy segítsek valakinek lelkileg meggyógyulni, senkinek nem tudtam volna semmit sem segíteni, testvéreim. Mert az a betegség, vagy az a baj, ami a mi lelkünk baja, az Isten nélküliség és a bűn, az fertőző. Most tessenek azért belegondolni, hogy fertőző beteg oda megy a másik emberhez, hogy szeretnélek meggyógyítani. Hát, elfertőzi még jobban. Van ebből az egészből kiút? Van, csak nem emberi kiút, ezt világosan látnunk kell. Akkor három kérdésre keresünk együtt választ. Az első kérdés az, hogy mi megy végbe a tékozló fiúban, ami a gyógyuláshoz elvezeti. Ugye azt láttuk az életében, az ige szerint, hogy egyre lejjebb csúszik az élete, közben a külső körülmények is egyre romlanak, de miközben ezen az úton megy kívülről, nehéz, belülről rossz, egyszer csak ebben a fiatal emberben egy megmagyarázhatatlan lelki folyamat indul be. Ráébred a saját lelke ürességére, elkezd neki hiányozni az atyai ház. Magába száll, és azt mondja, hogy az én atyám házába. Egyszer csak valamire ráébred. És mi tudjuk azt a Bibliából, hogy a lelki ébredés az ember hitre jutásának a legelső eseménye. De ezt, testvéreim, soha nem tudja senki emberben elvégezni, ez kizárólag Isten szent lelkének a munkája. Igaz, hogy használhat benne Isten embereket is. Tékozló fiú életében használta azt, aki a disznóihoz kiküldte, de nem adott neki még moslékot se enni. Tehát még a taszítást is fel tudja Isten használni arra, hogy valakit felébresszen. De testvéreim, önmagában ember embert képtelen felébreszteni. Az ébredésről viszont tudnunk kell azt, hogy az ébredés még nem megoldás, nem gyógyulás, nem élet. Nélkülözhetetlen ahhoz a folyamathoz, amelyik által Isten szent lelke valakit újjáteremt, de az ébredésből még létezik visszaalvás, vagy Isten szent lelke által tovább lépés. És aztán itt következik egy újabb fontos dolog, ahol Isten szent lelke munkálkodik az emberben, a lelkileg felébresztett ember elkezd gondolkozni. Testvéreim, végtelenül szomorúnak tartom azokat a izmusokat, társadalmi berendezkedéseket, vagy bármit, amelyik azt mondja, hogy majd a vezetők megmondják, hogy mit kell csinálni. Meghívott egyszer a tiszafüredi református általános iskola tanári kara egy tanári csendes napra, és elmondták, hogy Tiszafürednek a lakosságának a 80%-a munkanélküli. Tetszenek tudni, mit csinálnak? Otthon malmoznak, isznak, és egymás feleségét szeretik el, mert nincs semmiük. De egyiknek se jut az eszébe az, hogy el kellene valamerre indulni. Nem gondolkoznak. Ugye a tékozló fiúról azt hallottuk, hogy magába száll, egy német áhítatos könyv így írja ezt, felfedező útra indult önmagában. Mikor jártál utoljára felfedező körúton önmagadban, hogy mi van bennem? Ez az ember nem törődött eddig azzal, hogy mi van benne, eddig úgy vélte, hogy ki a hibás mindenért. Hát hibás az apám, ott kell gyorsan hagyni, hibásak a barátok, mert elhagytak, hibás mindenki, mert elfogyott a pénzem, meg hibás a gazdám, még enni se ad, minden bajáért másokat tett felelőssé. Most magába nézve elkezd neki valami fájni. Az atyám, akitől elmenekültem, nem hibás abban, hogy én itt vagyok. Én döntöttem rosszul. Bántani kezdi a rossz döntése. Nevezhetnénk ezt bűnbánatnak, vagy a bűn fölötti bánkódásnak is, de testvéreim, ezt sem tudja egyikünk sem meglátni, csak akkor, ha oda kerül lelkünk egy tiszta, szent, ártatlan személy mellé, a tékozló fiú számára ez az atya volt, számunkra pedig ez a személy Jézus Krisztus. Isten őt adta nekünk etalonul, mértékül. Ne a másik emberhez szabd magad, hanem mindig Jézus Krisztushoz, aki engedelmes volt halálig, a keresztfának haláláig. Mindenben az atya akaratát cselekedte. Testvéreim, minden bűnbánati hétnek ezt a célt kell szolgálnia. Úgy állítassék Jézus Krisztus az ige hirdetés által elénk, közénk, hogy mellé állva világossá váljék számunkra, hol tér el az életünk Jézustól. Mert a keresztény ember az, aki krisztusi. Mit váltanak ki belőlünk az értünk szenvedő Krisztussal való találkozások? Ez a második kérdés. Testvéreim, magam életéből tudom, hogy minden gondolkodó ember felismerésekre jut. Tehát a gondolkodásunknak valamilyen célja, valamilyen eredménye van. Valamit meglátunk. És itt azt kell világosan meglátnunk először is, hogy a Jézus Krisztussal, a szenvedő, értünk szenvedő Krisztussal való találkozás nem elég, ha csak érzelmileg mozgat meg bennünket. Mi azt az éneket énekeltük ehhez délelőtt, hogy Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Sebb helyes még a kéz, könymart a kedves arcod. Nagyon kedves ének, nagyon szeretem. De ha csak ez egy hangulatot vált ki, egy pillanatnyi érzelmi változást, az kevés, mert a Biblia azt mondja, hogy a világ szerinti megszomorodás csak oda vezethet el bennünket, hogy nem tudok magamtól megváltozni, nincs erőm hozzá, tehetetlennek érzem magam, nincs kiút, és ugye ilyenkor szoktak az emberek vagy pótszerekhez nyúlni, vagy másokkal összehasonlítgatni magukat, hogy hát akkor nem is vagyok olyan rossz, hát a másik milyen. Vagy pedig, ha valakire a saját tehetetlensége maga teljes súlyával rázuhan, testvéreim, ilyenkor szoktak az emberek öngyilkosok lenni. De az Isten szerint való megszomorodás az mást fog eredményezni. Az Isten szerinti bűnbánat. És ezért kellenek a bűnbánati hetek. Mert az Isten szerinti megbánás, testvéreim, megszomorodás, megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, tehát elfordulást attól, ami tönkre tette az életemet. A szent bűngyűlölő Isten Krisztus örök érvényű engesztelő áldozatában magához öleli a felébredő ürességét felismerő és megoldásért az atyához forduló tékozló gyermekeit. És igen, így van, testvéreim, az, amit az atya tesz a bűnbánó gyermekével, az nem az igazsága alapján történik, hanem a kegyelmével. Tehát ilyenkor, amikor, ahogy a tékozló fiút is az atya magához öleli, létrejön egy új szövetség. Ez a kegyelmi szövetség megkötése. És egy harmadik kérdést is tegyünk még fel, hogy miként újítja meg életünket a kegyelmi szövetségben Isten. Mert erre meg szükségünk van. Nekünk azt tetszene, nekem is azt tetszett volna frissen hitre jutottként, hogy azonnal elvisz a mennyei atya a mennybe, nincs tovább küzdelem, nincs tovább békétlenség, nincs tovább harc, nincs tovább vereség, onnantól kezdve csak a menny csodája. De Istennek ez másképp tetszett. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy miért könyörült ő rajta is Isten? Miért könyörül rajtunk is? Azért, hogy bennünk mutassa meg az ő kegyelme hosszú tűrésének gazdagságát azoknak, akik hinni fognak. Tehát az Isten arra akarja használni az életünket, hogy rajtunk keresztül mások is lássák a kegyelem munkáját az életünkben. Láttatni akarja emberek, emberi életek példáján keresztül, hogy hogyan munkálkodik ő a kegyelem által a megmentésünkre, a megváltásunkra, a hitben való megtartatásunkra. Ezért Krisztus mit parancsolt? Hogy valamennyiszer esszük a kenyeret, és valamennyiszer az úrvacsorai kenyeret, és valamennyiszer isszuk az úrvacsorai bort, Krisztus golgotai győzelmét, halálát és feltámadását, a bűnbocsánatot és a kegyelmét hirdesse életünk. Testvéreim, az úrvacsora a Krisztusban kötött kegyelmi szövetség megújításának a sákramentuma. Erre nem Istennek van szüksége, hanem nekünk. De ahhoz, hogy megismerjem magam, találkoznom kell a szent, élő szent győztes Krisztussal az igén keresztül. És ennek az alkalmai az úrvacsorai előkészítő vagy bűnbánati esték. Két okból. Egy. Tükörbe nézünk. Kevesen vannak köztünk hölgyek. Ők talán állítólag többet néznek tükörbe. Nem csináltam róla statisztikát, tehát nem tudok nyilatkozni. Én valóban nagyon ritkán, még a hajamat is meg tudom úgy fésülni, hogy oda se nézek. De testvéreim, lelkileg is tükörbe kell néznünk. És amikor a tiszta, szent, engedelmes, győztes Krisztus az igén keresztül megáll közöttünk, akkor látszik meg, hogy mi tisztátalan az én életemben. Ez az egyik oka, amiért a bűnbánati alkalmakra szükség van. A másik pedig, hogy ami Krisztus tisztaságában szennyesnek mutatkozik, azt azonnal oda vihetem az Atya elé, az Atyám elé, kimondhatom a bűnbánat szavait, mint ahogy a tékozló fiú is kimondta, és az Atya azonnal rámutat a számomra Krisztusra, aki egyszeri áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Mert testvéreim, az úrvacsora nem a megtisztulás sákramentuma, az a keresztség. Az úrvacsora a hitben elkötelezésünk, a Krisztus örök kegyelmében való megerősítésünknek a sákramentuma. Éppen ezért az úrvacsora a kegyelemben való örvendezés és hála alkalma. Mint lelkipásztornak nyilván minden alkalommal ott kellett és ott is lehetett állnom az úrvacsorai asztalnál, és sokszor kimondtam már, hogy Uram, csodállak és imádlak újra, mert még mindig elég volt és most is elég a kegyelmed, amivel Krisztusban megajándékoztál. És sokszor kimondtam, hogy Uram, csodállak, még mindig kellek neked. Ez a bugdácsoló Tariska Zoltán, még mindig kell neked. És most az úrvacsorában pedig újra megerősített, te is újra megerősíti az Úr, hogy te egyedül a Golgota áldozatára nézve fogadsz, Atyánk, a kegyelmedbe, és ezért az áldozatért ma is teljes isteni szeretettel ölelsz magadhoz. Testvéreim, ha Isten nem volt rest örök időkben eltervezni és elhatározni a megváltásunkat, ha Krisztus nem mondott le rólunk, hanem eljött és elvégezte a váltság munkáját, ha a Szentlélek ma is élővé és hatékonyá teszi az ígét, bűnbánati alkalmakon is, akkor mi se legyünk restek az íge tükrébe belenézni, amikor a kegyelmi szövetség megújítására készít bennünket Atyánk. Ez lelkileg megtisztogat, terhektől szabadít meg, megújít, megerősít a hitünkben a Krisztus követésére. Aki ezt nem veszi komolyan, legyen az lelkipásztor, gondnok, presbiter, bármilyen lelkimunkás, vagy egyszerű gyülekezeti tag, az a kereszt Krisztusát és az Atya kegyelmi szövetségét nem veszi komolyan. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, sokszor rohanunk, mert ilyen az élettempó, de időnként adsz nekünk alkalmat és lehetőséget, hogy álljunk meg, és mi is szálljunk magunkba. És köszönjük, hogy a bűnbánati esték, amikor úrvacsorára készül a gyülekezet, pontosan ezért adatnak, hogy a mindennapok forgatagából kivonj, elcsendesíts, Krisztus elé állíts, és az íge világosságában hadd láthassuk meg, hogy hol is tart az életünk. És olyan jó, hogyha így állunk eléd, Úr Jézus Krisztus, és a te kegyelmed által látjuk meg azt, ami nincs a helyén az életünkben, vagy tisztátalan, vagy lelki teherként nyomja már régóta a lelkünket. Azonnal jöhetünk a te golgotai áldozatodban bízva az atyához, hogy atyám, vétkeztem, és köszönöm, hogy Krisztusért van bocsánat. Urunk, nekünk az a boldog tapasztalatunk, hogy itt ebben a gyülekezetben sok áldást kaptunk már tőled a bűnbánati estéken, és a gyülekezet szereti hallgatni az élő ígét. Támaszd fel ezt bennünk is, és segíts, hogy vihessük haza, kiki a maga gyülekezetébe, hogy ott is lehessen a bűnbánati alkalom, a bűnbánati hét és sorozat, a veled való találkozás, a szövetség megújítás drága alkalma, előkészület az úrvacsorára, amikor már örvendezve és háladással megyünk azért oda a kegyelem asztalához, hogy te mindent elvégeztél. Amen.